Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A mai műsorban részletesen értékeljük a női Európa-bajnokságot, és foglalkozunk a férfi válogatott világbajnoki esélyeivel is. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
Sikeres évet zárt a magyar kézilabda 2024-ben, mondta Juhász István, a Magyar Szövetség sportszakmai igazgatója. Hozzátette, a férfi válogatottnak is minden esélye megvan arra, hogy eredményesen szerepeljen a januári világbajnokságon. A riporter Kaposi Dávid.
Összességében milyen évet zárt a magyar kézilabda 2024-ben?
Hát természetesen, ha 2024-et nézzük, és gondolom, hogy azért érinthetjük itt a felnőtt korosztályt, értelemszerűen ugye az a teljes fókusz, de ugye azért meg kell említenünk az utánpótlást is, hiszen ugye az a közvetlen hátország a válogatottak tekintetében a felnőtt korosztálynak. Én azt gondolom, hogy soha rosszabbat, és hát ugye az olimpia az egy olyan kiemelt esemény volt 2024-ben, ami ugye mindannyiunknak az életét meghatározta, hiszen egy 4 évente megrendezésre kerülő világversenyről beszélünk, és hát mind a két válogatottunk 20 év után kín volt, ez már önmagában érték. Azt gondolom azzal, hogy pontot is szereztünk, tehát pontszerző helyen végeztek a lányok, ez szintén növeli az olimpiának az eredményességének a megítélését, és hát ugye az év végén pedig kerekvet úgymond a történet, a lányok ugye 2012 után érmet szereztek Európa-bajnokságon, ami tudjuk, hogy szakmailag az Európa-bajnokságok mindig a legerősebbek, ugye a kézlabdázás európai sportágnak minősíthető, a legerősebbek a világversenyek rangsorában. Tehát azt gondolom, hogy a felnőtt tekintetben soha rosszabbat, utánpótlás pedig közvetlenül a felnőtt korosztály alatt, hát elég, ha azt mondom, hogy a világranglistán 268 ponttal az utánpótlás világversenyek eredményének a rangsorában Magyarország az első lett, tehát megelőztük a németeket, dánokat, franciákat, svédeket, tehát minden olyan kézlabda nagyhatalmat, akik ugye kézlabdázásban évek óta a top szinten vannak. Úgy vélem, hogy ez mindent elmond. Volt sikerünk, voltak sikereink utánpótlásban, az olimpia önmagában, mint a legnagyobb világesemény, szintén eredményes volt számunkra, valamint ugye az évvégi érem pedig megkoronázta a 2024-es teljesítményünket. Ez ugye nem azt jelenti, hogy most már hátradőlünk, hanem ugye vannak feladataink a következő időszakban. Elemezzük az Európa-bajnokságot, elemezzük az egész évet értelemszerűen, inkább úgy mondom az egész évet, és hát megtesszük majd azokat a lépéseket, amelyek fontosak a pozíciónk megőrzése, sőt meg ugye a fejlődéshez, illetve a fejlesztéséhez a sportágnak.
Maradjunk egy kicsit a női EB-nél, ugye néhány nappal ezelőtt ért véget. Mennyire volt higgadt a hajrában, ugye egyszer a franciák átvették a vezetést, de hogy annyira magabiztosnak tűnt a csapat, hogy tudott fordítani.
Ha én magamról beszélek, ez volt a környékemben, az elég sok kézlabdázóval, gólvilágklasszisokkal nézhettem végig a mérkőzést. Végig nyugodtak voltunk, ami annyit jelent, persze izgultunk, hogy ne izgultunk volna. De ahogy elkezdődött a mérkőzés, ugye nagyon hamar le lehet azt venni, úgymond a pályáról, hogy most milyen állapotban van az egyik csapat, milyen állapotban van a másik csapat, és teljes egészében azt láttuk, hogy uraljuk a mérkőzést. Zömmel az történik a pályán, amit mi szeretnénk. Ebben ugye a mérkőzés során voltak hullámvölgyek, illetve hullámhegyek mindkét csapatnak, de hát ha megnézzük a mérkőzés alakulását, zömében mi irányítottuk ezt a mérkőzést, legnagyobb részében mi vezettünk, nagyon kevés szaladtuk át a lehetőséget a franciáknak, hogy előnyt kovácsoljanak. Tehát én úgy vélem, hogy persze a végjáték az mindig egy különleges történet, hogy nagyon nagy erőket mozgósított a nagyon jó erőkből álló francia válogatott, de hát pontosan ez mutatja a mi erőnket, hogyha már végig küzdöttünk egy mérkőzést, akkor a végét nem adjuk ki a kezünkből. Ez is mutatja a csapatnak a mentális erejét, valamint azt, hogy tényleg összességében minden tekintetben együtt van a csapat.
Ja, a hivatalos célkitűzés a legjobb hatba kerülés volt, de a csapattagjai azért ők kimerték mondani, hogy az éremért, vagy hát a legjobb négyért mennek. Mennyire volt ez mondjuk ilyen kötelező óvatosság a szövetség részéről, vagy akár csak babonából nem mondtak bátrabb célkitűzést, és mennyire látták tényleg bennük ezt a bravúrt, hogy meg lehet az érem?
Ja, az, hogyha egy hatot tűzünk egy Európa bajnokságon azért az egy minőséget jelent, én úgy gondolom. Természetesen ki lehetett volna tűzni, hogy legyünk Európa bajnokok ezt is, tehát ez is egy merész mondat lett volna, mint ahogy valamilyen szinten picit az is merész, hogy egy hatba legyünk, hiszen azért láttuk, hogy a csoportküzdelmek során ugye egy Románia megverte a svédeket, és azáltal, hogy ez az eredmény így alakult, egy román mérkőzés, hiába vertük meg mi is a svédeket, onnantól kezdve élethalál harcá vált. Tehát azért rajtunk kívülálló eredmények azért sokszor befolyásolnak egy helyezést. Az 1-6 azt gondolom, hogy reális célkitűzés volt, az, hogy a játékosok önmagukban mit mondanak ki, és a Európa-bajnokság alatt hogyan változnak ezek a belső motivációból fakadó célok, ezek teljesen természetes evolúciója a világversenyeknek, és hát örülünk neki, hogy a lányok kimondták nem csak magukban, hanem kimondták nyilvánosan, hogy ők szeretnének éremért játszani. Ez azt mutatja, hogy a belső motivációjuk, az az elköteleződésük a sportág iránt, ami eredményt fog majd produkálni, az mindenképpen megvan bennük.
És mi az, ami megvolt ebben a csapatban, és hiányzott az elmúlt 12 évben, ugye 12 év után sikerült újra érmet szerezni világversenyen, szóval hogy mi volt ez a plusz, ami ezt a csapatot jellemzi?
Én azt gondolom, hogy az első áttörés az azt jelentette, hogy 2021-ben egy sikertelennek nevezhető Európa-bajnokság után 21-ben ki tudtunk jutni Tokióba. Tehát a válogatott újra kín volt egy olimpián. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy még Elek Gáborral sikerült kijutni a csapatnak, és azt követően következett ugye egy hosszabb periódus, vagy hosszabbnak nevezhető periódus, ami 5 világversenyen keresztül tartott. Ugye új szövetségi kapitánya lett a csapatnak, és ugye az 5. világversenye volt a kapitánynak a csapattal, és én azt gondolom, hogy most érett meg a csapat, illetve a szakmai stáb, a kémia igazából, mert minden csapatnál ugye egy új vezetés, egy új szemléletforma, egy új személyiség ugye az edzőből adódóan, azért a csapatnak már egybe kell érni a szövetségi kapitánynak és a csapatnak, ugyanígy a szövetségi kapitánynak egybe kell érni a csapattal kapcsolatosan. Hát azt gondolom, hogy ez most érhetett el egy olyan periódusba, hogy az már alkotó közösségé is tudott válni. Tehát ez mindenképpen fontos volt, hogy a kapitány és a szakmai stáb, inkább úgy mondom, és a csapatnak az összhangja az mostanra olyan szintre került, szakmai kérdésekben, és nem emberi oldalról beszélek, szakmai kérdésekben, ami már teljesítményt tudott produkálni. Ez az egyik dolog volt. A másik dolog az volt, hogy az elmúlt években, az elmúlt 2 évben nagyon sok investációt tettünk abba, hogy az egyesületekkel közös koherenciában, közös gondolkodásmóddal próbáljuk a válogatott játékosokat felkészíteni, a válogatott játékosoknak a napi monitorozását, a napi állapotát valamilyen szinten nyomon követni, közös gondolkodással a teljesítményüket optimalizálni. Tehát ez az elmúlt 2 évben nagyon dominánsan szerepelt a csapat felkészítésében. Ez is egy fontos dolog volt. A harmadik pedig én úgy vélem, hogy főleg a kondicionális képességekben való lemaradásunknak a hiányait elkezdtük keményen ledolgozni, még mindig van benne teendőnk, de aki végigkövette ezt az világeseményt, az láthatta, hogy kondicionális problémáink nem voltak, hiszen ezeket a mérkőzéseket főleg abból adódóan, hogy főleg a végjátékokra, az utolsó 2-3 mérkőzésre általában ezt megelőzően sok esetben, nem minden esetben, sok esetben elfogyott a csapat, most ez nem volt tapasztalható, tehát ebbe óriási energiát tettünk, és a másik oldala pedig az, hogy úgy érzem, hogy a játékosok is fölfogták, úgymond, és sokkal céltudatosabban készülnek a mindennapokban, mert nagyon jól tudják, hogy a nemzetközi szinten való megfelelés az ő minőségüket, a nemzetközi szinten való teljesítményleadás az ő minőségüket növeli, illetve a válogatottban elért teljesítmény az mindenképpen az ő megítélésüket a nemzetközi mezőnyben jóval magasabb szintre emeli, tehát egy belső motiváció a mindennapokban azért, hogy nemzetközi szinten meg tudjanak felelni ezek a játékosok, ez mindenképpen egy magasabb pozícióba került. Tehát ha összefoglalnám, körülbelül ezek, amik úgy érzem, hogy változtak, mert sok minden apró dolog még közrejátszott ebben, de fő vonulatban ez a 4 dolog, azt gondolom, ami most jóval magasabb minőségi platón van, mint azt megelőzően.
És akár akkor azt is lehet mondani, hogy az olimpiához képest is előrelépett még a csapat ez alatt a fél év alatt, illetve van egy másik ilyen vélekedés, verekedés, ezt is a játékosoktól is lehetett hallani, hogyha nincs az a svédek elleni drámai negyed döntő, akkor nem biztos, hogy lett volna ez a mostani bronzérem. Ezzel mennyire ért egyet?
Hát nehéz ezt megítélni, el lehet fogadni ezt is a játékosoktól, hiszen ők érzik, ők vannak ebben benne, de és nagyon sok ilyen momentum volt véleményem szerint az elmúlt években. Gondoljunk bele a legutóbbi világbajnokságon a horvátok elleni utolsó 15 perc. Tehát ha az nincs, amikor a csapat ugye mínusz 6-ról tudta azt a mérkőzést megnyerni, és azzal ért el az olimpiai kvalifikációs helyet, tehát ha az nincs, akkor most nem erről beszélünk. Tehát nagyon sok ilyen momentum van. A debreceni svédek elleni mérkőzés, amikor ugye a svédeket megverve ki tudtunk jutni az olimpiára. Tehát nagyon sok forduló pont van, hogy ki mit érez forduló pontnak, ez ugye mindenkinek a saját belső ényéből jön. Természetesen, ahogy mondtam is, nagyon sok apró tényezőből állt össze, nagyon sok apró kis csatát kellett megnyerni, illetve nagyobb csatákat is megnyerni az elmúlt években, hogy ezek az eredmények ugye így most összeálljanak. Ugye a svédek elleni olimpiai negyeddöntő az ugye egy olyan dacot hozott ki a csapatból, gondolom, hiszen ott egy drámai körülmények között esett ki a válogatott hosszabbításban, ami szintén egy plusz energiával járult hozzá ehhez a mostani eredményhez, de hát ugye minden haval kezdődő mondatnak nincs értelme a sportban. Én úgy vélem, ahogy az imént is mondtam, hogy nagyon sok tényezője volt az elmúlt években ennek a válogatott felkészítésének, illetve az eredmények alakulásának.
Ezt is hangsúlyozták a főszereplők, hogy ez egy abszolút csapat siker volt, de hogyha egy kicsit megnézzük a posztokat, akkor mi mondható, mi az, amiben mondjuk ott vagyunk a világ élmezőnyében, vagy Európa élmezőnyében, és melyek azok a posztok, ahol mondjuk még azért van tere a fejlődésnek, illetve egy másik ilyen vélekedés, bár ezt maga Golovin Vladimir is azért mindig cáfolta, nem értett ezzel egyet, hogy ugye igazából a második sor az nem minden olyan, mint az első.
Hát, ha most végigmegyünk itt a különböző posztokon, nehéz most erről beszélni, ugye, mert nem szeretne az ember most egy ilyen örömteli állapotban hiányosságokat találni, de kötelességünk ugye azért ezeket a hiányosságokat, mivel ugye transzparensen kell beszélnünk a sportágról, hiszen mi is látjuk az erejét a csapatnak, a sportág erejét, látjuk a megoldandó feladatainkat is. Az mindenképpen fontos, hogy azt gondolom, hogy kapuban ezt az Európa-bajnokságot látva, illetve az olimpiának bizonyos részeiben, kapuban már tudunk olyan teljesítményt jutni, tehát kapus poszton, hogy van három olyan kapusunk, azt gondolom, akinek a teljesítménye nagyon jól tudja támogatni a csapatnak az eredményességét. Védekezésben azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlődésen talán a 2-3-as védünk, itt a Papnik, illetve a Füzitóvízi Petra, illetve ugye Bordás Rékának a formajavulása, az mindenképpen dominánssá vált. Tehát a védekezésnek ez a belső tengelye, ez azt gondolom, hogy a nemzetközi minőségi szintet is megüti, ez látható volt ezen az Európa-bajnokságon is. Ha megnézzük a belső posztokon, azzal, hogy Simon Petra be tudott szállni ebbe a történetben, növekedett ugye a fiatal játékosok és jó minőségű fiatal játékosok száma, ugye itt a csapaton belül, tehát belső posztokon azt gondolom, hogy többek lettünk, tehát a Vámos Petra mellé fel tudott nőni egy Simon Petra, balátlövőben a Kucora Csengének a sokkal felszabadultabb és bátrabb játéka, az mindenképpen a csapat erejét mutatja. Egy picit ugye áttérve a másik oldalra, Kluiber Ketinek a teljesítményéről nincs mit mondani, hiszen magyar bajnok, magyar kupagyőztes, olimpiai MVP, Európa bajnoki MVP és Európa bajnoki gólkirály. Tehát azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy jobb átlövő poszton hogy állunk, ez az öt dolog, amit most felsoroltam, az mindenképpen eldönti a pozíciónak a minőségét. Ugye mögé kell találnunk még egy olyan balkezes játékost, aki tudja tehermentesíteni a Ketit, vagy pedig ugye kényszer megoldásként jobbkezes jobbátlövővel játszani. Ez azt gondolom, hogy a belső posztok erejét mindenképpen mutatja a nemzetközi szinthez képest. Szélsőkben azt gondolom, hogy eddig is a világ legjobb szélsőit láthattuk a magyar válogatottban, hiszen a szélsőinkkel eddig sem volt különösebben gond, eztán sem lesz, hiszen nemzetközi szinten nagyon komoly teljesítményt tudnak nyújtani. Ami problémát jelent támadásban a beálló pozíció, erre mindenképpen a következő időszakban válaszokat kell találnunk. Meg kell találnunk azt a támadásban és azt a beálló játékot, ami nekünk még nagyobb eredményességet tud majd hozni. Én úgy vélem, hogy ezek, ha a posztokat végigvesszük, körülbelül ez a jelenlegi helyzet, és hát azon vagyunk, hogy megőrizzük a pozíciónkat, valamint azokat a hiányosságokat, azokat pedig megpróbáljuk pótolni a következő időszakban.
És kell ahhoz, hogy megszilárdítsa a helyét a női válogatott, akkor itt a legjobb 3-4 csapat között. Milyen mozgásokra lehet számítani akár itt a női élmezőnyben?
Egyszerűen válaszolnék, ugye, munka, munka, munka. Tehát ezek a lányok most már elhitték azt, illetve tudták eddig is, most már elhitték, hogy nagyon kemény munkával bizonyos hiányosságok, bizonyos képesség vagy készségbeli hiányosságok, befektetett munkával, edzésmunkával, koncentrált munkával, céltudatos felkészüléssel pótolhatók. Tehát továbbra is ugyanezzel az alázattal, ugyanezzel az elköteleződéssel a válogatott érdekei iránt kell dolgozni a válogatottnak. Tehát ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb dolog, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Aztán, amire még nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen a versenyeztetése a keretnek. Most sokan játszanak külföldön, megfelelő minőségű versenyeztetést kell a játékosok mindennapjaiba ugye mögéjük tenni, úgymond. Mi itt szövetségi szinten megpróbálunk ebben, ami lehetőségünk adatik, ebben megpróbálunk segíteni értelemszerűen a játékosoknak. Kicsi a ráhatásunk, hiszen azért itt már a profi szinten a szövetségi ráhatás, a profi klub szinten, ahol a klubok érdekei, játékos politikája érvényesül, ott jóval kevesebb a hatásfoka a szövetségnek, de ebben is megpróbáljuk a játékosokat segíteni, illetve azt a monitorozási tevékenységet, amit eddig folytattunk, azt megpróbáljuk még erősebbé tenni, és hát építeni 28-ra a Los Angeles olimpiára ezt a válogatottat, hiszen még nagyon sok a junior, most junior korosztályból kijövő játékosok, akik már ott, most ott voltak ugye az utánpótlásból kijövő, a Csikos Luca, a Simon Petra, amit említettünk, ezek a játékosoknak a beépítése a következő 4 évben, amennyire szükséges ezekre a úgynevezett hiányposztokra, vagy a pozíciók megerősítésére, ez mindenképpen növelni fogja majd azt a minőségi játékos keretet, amit ugye pályára tud küldeni a szövetségkapitány. És ugye az előbbi kérdésed, egy picit visszautam, arra nem válaszoltam, ugye, hogy első sor, meg második sor. Hát nagyon kevés válogatott van most a világon, akinek van 2 azonos sora. Ugye azzal, hogy a norvégoknál ugye abba hagyták többen a aktív válogatott tevékenységet, azzal náluk sincs már olyan szintű második sor, mint ezt megelőzően volt idézve a második sor. Tehát magyarul nekünk a feladatunk az a következő 4 évben, hogy a harcba vethető minőségi játékosok számát megpróbáljuk növelni, és ehhez pedig nagyon jó alapunk van, hiszen az visszautalok a beszélgetésünk elejére, utánpótlás korosztályban ugye az elmúlt öt évben 4-szer nyertük ugye a világranglistát női szakákban, tehát az azt jelenti, hogy az az erőforrás, ami ahhoz kell, hogy ezeket az utánpótláskorú sportolókat be tudjuk építeni felnőtt mezőnybe, az rendelkezésünkre áll. A feladat az, hogy ezeknek a játékosoknak a beépítése az problémamentesen, zökkenőmentesen megtörténjen a következő 4 évben.
Már elkezdődött a felkészülés a világbajnokságra egy néhány napos edzőtáborral, aztán majd január elején folytatódik. Január közepén majd itt ugye a csoportkört, meg hát a középdöntőt, azt ugye Horvátországban fogja lejátszani a csapat. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal utazhat ki a férfi válogatott a VB-re?
A hivatalos elvárás még nincs meg, ez is meg fog születni december végén, január elején. Ugye itt azt kérte a szövetségkapitányunk, hogy ezt az elvárásokat azért tegyük át január elejére, mert ugye nagyon sok játékosa van külföldön, 12 játékos játszik külföldön. A Bundesliga még december 25-26-án, 27-én még megy, tehát nagyon sok mérkőzés volt még, ugye, vagy lesz még itt a játékosoknak a kezében, tehát ez a rizikófaktor még nincs kizárva. Tehát január elején tudunk egy olyan elvárást felállítani a csapat előtt, amikor látjuk, hogy milyen erőforrás áll mögöttünk, vagy a csapat mögött, hogy a csapat hova tud majd eljutni. Én úgy vélem, hogy saját véleményem az, hogy a 8-ba kerülést azt meg tudja oldani a válogatott, de még egyszer mondom, ez nem a hivatalos elvárás. Én azt gondolom, hogy épp a határközelségéből adódóan biztos, hogy egy erős támogatásban lesz része a csapatnak. A férfi válogatott is nagyon sok komoly mérkőzést megvívott már az elmúlt időszakban. Az a tapasztalat, az a rutin, ugye Európa-bajnoki 5. helyezéssel rendelkezik, hiszen ez valaha volt második legjobb eredményünk. amennyiben a sérülések és a különböző ezzel járulékos betegség vagy bármi más problémák elkerülik a csapatot, akkor azt gondolom, hogy az 1-8-ba való kerülés az mindenképpen kitűzhető a csapat elé, de még egyszer szeretném aláhúzni, ez saját személyes véleményem.
Ugye azért a férfi válogatott talán az elmúlt, nem tudom, 3-4 évet nézzük, akkor többször volt akár 5. helyen, vagy a top 8-ban, mint a nők. Nyilván más a két mezőny, azért a férfi élmezőny az szélesebb, mint a nőknél, de hogy a férfiaknál akkor pont emiatt nehezebb lesz megtenni ezt a plusz lépést, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy a legjobb 4-be kerüljenek, vagy ez meg már túl nagy elvárás lehet?
Én nem gondolnám, hogy lehetetlen küldetés lenne bejutni a legjobb 4-be a válogatottnak, a férfi válogatottnak valamelyik világversenye. Most nem erről konkrétan, erről mostani világversenyről beszélek, hanem a következő időszakban. De azt, ahogy te is fölvezetted a kérdésedben, azt mindenkinek tudni kell, hogy a férfiak mezőnyében 12-13 olyan csapat van, amelyek oda tudnak érni egy 1-6 helyezésre, vagy egy 1-4 helyezésre. Tehát duplájáról beszélünk a csapat létszámoknak, akik oda tudnak kerülni a legjobbak közé. Azt gondolom, hogy ezzel nem sértük meg a női szakágat, de a férfi kézilabdában ebben a tekintetben egy jóval másabb környezet. Egy mondat elég, csak ugye ez összehasonlításba visszatérve a női válogatotthoz. Ugye most 4-be jutottunk, véleményem szerint 3 olyan csapat van most jelenleg, aki ebből a 4-ből bennünket úgymond ki tud pöckölni, és lehet, hogy csak 6-uk leszünk, vagy 7-ek, tehát a holland, német és a svéd válogatott. Tehát a többiek most jelenleg látva ezt a világeseményt, látjuk, hogy nincsenek olyan állapotban a következő időszakban, hogy ezt meg tudják lépni. A férfiaknál, ahogy mondtam, ez 12-13 csapat. Tehát azért ez azért mutatja a két szakák közti ilyen jellegű különbséget.
2025-re milyen célokkal, vagy akár kívánságokkal vág neki a magyar kézilabda?
Ugye 2025-ben ugye férfi világbajnokság van, ott, ahogy én mint említettem, ott januárban kitűzzük a célokat, de természetesen ott világ élvonalába szeretnénk kerülni a férfi szakákban, és úgy, hogy megtartani ezt a pozíciónkat. A női szakákban van egy kellemesebb helyzetünk, nem kell kvalifikációt játszanunk, VB kvalifikációt, tehát most el lehet kezdeni építeni 2025 végére már azt a csapatot, amivel a világbajnokságra szeretnék kijutni, illetve hát összességében az egészet nézzük, én mindig úgy fogalmazom meg, hogy ezek részcélok. Tehát nekünk Los Angelesbe kell gondolkodni. És ugye a női szakág azzal, hogy egy VB kvalifikációt már letudott azzal, hogy ilyen pozíciót ért el, ilyen helyezést ért el az Európa-bajnokságon, ezzel egy nyugodtabb körülmények között, egy jobb kísérleti lehetőséggel áll a következő időszakban, tehát jobban tud fókuszálni inkább a Los Angeles-i felkészülésre. Persze a férfiaknál is ez a legelső dolog, hogy hosszú távú építkezés, viszont a lányoknál abban nincs kvalifikáció, ezzel egy jóval szabadabb mozgásterük van. És hát ugye, ha kicsit előre szaladunk, és a női szakágat nézzük, 2027-ben kvalifikációs világbajnokságot rendezünk. Tehát azért ott az egy óriási esemény lesz, tehát oda kell nekünk egy olyan csapatot építeni, ami majd Los Angelesbe kiviszi a csapatot. Ugyanez a férfiaknál is szintén a hosszú távú építkezés, és Los Angelesnek kell lenni már most, rögtön az olimpiát követő évben, ennek kell kerülni a fókuszba.
Juhász Istvánt, a Magyar Szövetség sportszakmai igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm az egész éves figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.